reggeli személy.
Sebő Gábor az Eleven emlékmű szervezet, akció, vagy mindjárt elmondja egyik szervezője, alapítója van itt velünk. Ugye szerintem a Klubrádió hallgatói többé-kevésbé ismerik a történetet, de azért egy picit foglaljuk össze, hogy mi ez a történet, amelyik immár 10 éves.
Köszönöm a meghívást magam és a csapat nevében, és szeretnék mindjárt egy kis helyesbítést tenni, mert az Eleven emlékmű, mint fogalom, ugye 10 évvel ezelőtt bement a közvéleménybe, amikor létrejött maga ez a civil kurázsból egy street art objektum, mondjuk így, gyakorlatilag megelőzve a tárgyasult kormányzati emlékművet. Ugye ez március 23-án történt, és múltkor megemlékeztünk ennek a 10. évfordulája egy eseményen. Az Eleven emlékmű később ezen a néven egy beszélgető társasága alakult át, és az objektumok élete ettől kvázi lassan függetlenedett. Tehát annak a fenntartása egy másik akció társaságra hárult.
Jó, de hát, hogy arról beszélünk, hogy mi volt az egész indítóka ennek a dolognak, mi volt az, ami kiváltotta ezeket a különféle típusú tiltakozásokat, és biztos fontos, hogy ez aztán milyen szervezeti formában, kikivel, hogyan csinálta, de ebben most lehet, hogy nem menjünk bele, mert elveszünk a részletekben, szóval, hogy miért kezdődött ez az egész, hogyan?
Az egész nyilván az a felháborodás, elemi felháborodás indult, amikor hát részben titokban, de nem nyilván, hogy nem egy nagy dobra verve, megszületett az a kormányhatározat, ez 13 legutolsó napján, tehát ez a december, 13. december 31-ével keltezett magyar közlönybe egy sor, 2-3 sorba volt kvázi a nagy közönség tudtára adva, hogy itt a Szabadságtéren egy kormányzati döntéssel, tehát nem budapesti, nem kerületi, kormányzati döntéssel, sőt, később ezt nemzetgazdasági érdekre hivatkozva kiemelték a szokásos eljárási hatósági folyamatból.
Bocs, tehát a szoborállítás az nemzetgazdaságilag kiemelt érdek volt?
Ez az volt, tehát belekerült abba a csomagba, amikor a közmeghallgatástól és a szakértői jóváhagyásoktól el lehetett tekinteni. Se urbanisták, se történészek ebben nem szólhattak bele, hogy az a döntés megszülesse. Megszületett, és ahogy kiderült, elemi felháborodás született, és másnap, tehát január 1-e egy ünnep volt, de másnap, másodikán hatalmas tüntetés mindjárt ott a téren.
Tehát, hogy itt arról volt szó, hogy ez a német megszállás áldozatainak emlékműve készül itt, de hát önmagában az, hogy a német megszállás áldozatainak készül emlékmű, a címéből azért még nem derül ki, hogy ez botrányos. Nem tudom, hogy a magyar közönyben persze mi jelent meg, lehet erre egy nagyon tisztességes alkotás.
Már az elnevezés árulkodó volt, ugyanis amit az előbb említettél, ha szabad tegeződnünk, az áldozatok emléke, maguk az áldozatok, mint megnevezés, ez csak később került bele, mert az eredeti cím az volt, hogy a német megszállás emlékműve. Tehát itt a megszállás kellett volna egy emlékművel tisztelegni.
Ez valószínűleg, aki ezt a címet adta, az nem ismeri a magyar nyelvszabályt. Én nem hiszem, hogy a német megszállás dicsőítése lett volna bárkinek
nyilván
a célja.
Nyilván, de már ez is megütött az emberek fülét, de itt volt egy indoka ennek, egy leírása ennek a műalkotásnak, és egy tervezett dizájnja, tehát ez megjelent a közönyben.
Tehát az rögtön kiderült az elején, hogy körülbelül hogy
egy
fog kinézni.
Szárnyas angyal a központban, fölötte az őt támadni készülő német birodalmi sas, ez már ott volt, egy timpanon is ott volt, a ma is látható formában, és a leírásban, hogy idézve az úgynevezett alaptörvényt, hogy Magyarország 44. március 19-én elvesztette a szuverenitását. Tehát ennek kvázi a illusztrációja, és ebben benne van az is inkluzíve, hogy a magyar nép, a magyar elit, a magyar politika osztály, az állam tehetetlen volt. Így hát ártatlan is azért a bűnökért, amit itt elkövetődtek, így fogalmazok.
44. március 19-én, hát jó, azt tudjuk, hogy a magyar állam kollaborációjával volt megszállás. Van az a legenda, hogy megkérdeznek egy német tábornokot, hogy mennyi ideig fog tartani Magyarország megszállása, és akkor azt mondja, hogy hát, hogyha Magyarország ellenáll, akkor egy napig, hogyha nem áll ellent és támogatnak, akkor három napig. És miért? Hát akkor minden vasútállomáson meg kell állnunk meghallgatni az üdvözlő beszédeket.
Igen, hát ez tükröz a lényeget.
Jó, nyilván persze a történelem ennél sokkal sokszínűbb és bonyolultabb. Szóval, hogy mit lehet elvárni egy köztéri politikai emlékműtől, hogy mit fejezzen ki, hogyan fejezzen ki, és ki határozza meg ezeket a szempontokat, és most még nem is az esztétikáról beszélek, mert az egy külön kérdés, hogy kinek tetszik, és kinek nem ez a szobor, bár erről is érdemes szót ejteni.
Itt több összefüggés van egy ilyen szobor, vagy emlékmű állításnak. Nyilván a történelem, a történészek, a szaktörténészeknek ezt föl kell tárni, és úgy olyan mondani való üzenetet kell közvetíteni az utókornak, a későbbi generációknak, ami őket felvilágosítja, illetve hát tanítja esetleges későbbi negatív folyamatokat ezzel le tud szerelni, vagy mérsékelni. Tehát itt a történelmből úgy tanulunk, ha azt őszintén feltárjuk és szembenézünk. Tehát az, hogy maga a szembenézés, mint fogalom, ez többször előjött a 10 éves ellenállásunk során. Éppen tegnap tartottunk egy ilyen évfordulós megemlékezést, ugyanis április 8-a az egy kitüntetett dátum volt ebben a szabadságtéri ellenállásban, mert aznap történt meg az első kapavágás, ugye a Orbán kormány újraválasztását.
A nemzetileg másnap. Kiemelt korpavágás, nemzetileg gazdaságilag kiemelt
korpavágás. Igen, mert volt előzőleg egy miniszterelnök ígéret, hogy a nagy botrány felháborodás, tiltakozás nyomására, hát elfelejtik ezt a március 19-ére tervezett átadást, mert ez volt az eredeti terv.
Tehát a megszállás napjára.
A megszállás napjára nem lesz ez kész, és el se kezdték persze. Na most itt lesz egy meghallgatás, konszenzus, mindenféle szakértőkkel érintett, kisebbségi vezetőkkel, stb. Hát ez elfelejtődött, ahogy a újabb kétharmadot megkapta, és másnap belevágtak. És aznap persze nem arra emlékszünk, hogy megtörtént a kapavágás és a kivitelezés, hanem arra, hogy aznap egy hatalmas csődület, valóban egy közfelháborulás kiváló hatalmas több száz embert megmozgatott csődület, hogy felépített, és elkezdett kordonokat, mindjárt és bontották. Erőszak ugyan, személy erőszak nem történt, de hát az a fizikai erőszak, ami a tárgyak ellen fordult a kordonok előtt, az jelezte, hogy itt valami nagyon nincsen rendben. És akkor attól naptól fogva az a tiltakozó tömeg, annak egy aktívabb része naponta ugyanezt megtette, szétbontották a korlátokat, és ha másnap újra folytatták. Tehát ez egy ilyen csiki-csuki mozgalommá vált, de hetekig folytat történet.
Sebő Gábor a vendégünk, aki a szabadságtéri szoborral kapcsolatos, mondhatjuk azt, hogy ellenállás egyik szervezője és mozgatója, szóval mondta, hogy a német megszállás emlékműve munkacímet viselőből lett az áldozatainak.
Igen,
az emlékműve. Ugye az is érdekes, szerintem két dolog érdekes, egyrészt, hogy egy szobor, vagy egy bármilyen ilyen típusú műalkotás a címe nélkül mit jelent, és az értelmezés a címe is szerintem azért fontos, még az nem is tudom, hogy oda van-e írva. Szóval, hogyha az áldozatait definiálni akarjuk a címből, hát nyilván a német megszállás áldozatai első részben a magyarországi zsidóság, hiszen az ő deportálásuknak a feltétele volt a német megszállás, de hát amúgy mások is lehetnek a német megszállás áldozatai, bizonyos szempontból még azok a katonák is, akik a fronton, persze már jó részük a megszállás előtt került a frontra, de hát ők is ennek a történelmi folyamatnak az áldozatai, tehát ez egy elég tágkört is jelenthet.
Természetesen itt a tiltakozás mozgalomnak a, hogy is mondjam, fókuszában a történelem hamisítás elleni fellépés van, és a történelem hamisítás az épp úgy meggyalázza azoknak a honvédeknek az emlékét, akik elestek az ukrán fronton annak idején a szovjet hadsereggel vívott harcban, és akik akik nem akartak gyakorlatilag oda menni, hát kiküldte őket a horti hadsereg, és gyakorlatilag felkészületlenül, nem megfelelő felszerelése, stb. Gyakorlatilag ágyútölteléknek használtak ott 150 ezer embert, vagy 200.
Igen, már bizonyos szempontból ennél rosszabb a helyzet, mert azt azért ma már tudjuk több helyről, szép irodalomból is, Závadapál munkáiból is, hogy a magyar katonák egy jó része ott ilyen megszálló volt, tehát polgári lakosságot gyilkolászott, partizánvadászat címén, és esetleg ennek esett áldozatul. Tehát tettes is összetett, volt, meg áldozat is.
Összetett a történet,
persze. Áldozat is volt ez a dolog. Ha most levesszük ezt a címet, most ide jön egy külföldi, aki nem tud magyarul, nem is ismeri annyira a magyar történetet, fogalma sincs, hogy ez a német megszállás áldozati emléke, csak látja ezt a vizuális jelet a város egy kitüntetett pontján, akkor úgy ön szerint ez mit sugall? Még mindig nem az esztétikájáról beszélünk a szobornak.
Itt egy nagy ellentmondást fedeznek föl. Van tapasztalatom, mert elég gyakran ott vagyok a helyszínen, és ma már a belvárosba vezetett turista csoportoknak egy kvázi kötelező megállóhelye ez a szabadságtéri emlékmű, emlékmű együttes, mert itt két emlékmű egymással vitatkozik.
Na jó, de akkor az egy nagyon fontos dolog, és az szerintem az egyik legfontosabb ilyen szoborállítási jel, vagy nem is tudom micsoda, ami ott képződött, vagy amit készítettek mellette. Tehát arról mindenképpen beszélünk, de most még csak maradjunk Párkányira, Péter, mert nem hangzott el az alkotónak, a Kossuth-díjas alkotónak a neve szobránál, hogy ott állok egy ilyen, na, mi az ott? Mit gondolok róla, ha nem ismerem a konszenzust?
Nehéz elszakadni az esztétikától, ugye az mondhatjuk, hogy szép az, ami tetszik, és egyéni dolog, de sokaknak nem érthető, ahogy így levettem, és eleve egy borzasztó rossz helyre került, tehát az nem lett úgy végig gondolva, hogy ott egy autóforgalom keresztezi.
Egy garázskijárat.
Garázskijárat plusz még egy keresztirányú forgalom a belvárosban, amit elég szűkös és nehezen közlekedhető. Szóval nem lehet méltóság teljesen megemlékezni se, akinek az lenne a célja, hogy a úgynevezett kormányzati emlékmű mondandójához csatlakozzon. A külföldiek valóban sokszor fotózkodnak, mint egy dekoratív háttér, két turista háttérrel a szobor előtt, de azért nekik feltűnik nagyon az, mert ez egy ritkábban látható, így a járkálunk Európában egy ilyen civil emlékmű, ami hát kicsit szedetvetnek tűnik, de ez ettől élő.
Tehát mindjárt beszélünk róla, hogy most mondta a helyszín, csak az jutott eszembe, hogy nem lehet, hogy azért került ide, mert egyrészt itt volt hely, másrészt pedig ott áll mögötte az elesett szovjet katonáknak egy emlékműve, ami időnként szintén a politikai támadások keresztüzébe kerül, de hát ilyen államközi és egyéb szerződések miatt sem nagyon lehet elvinni, mert hát most hirtelen megerősödött a magyar politika orosz barátsága is, de valahogy annak a nem is tudom, esztétikai, politikai történelem igazítási ellensúlya lenne?
Természetesen ez mindenkinek, aki kicsit ismer a magyar történelmet, ez egyből szemébe tűnik, vagy hát beugrik, hogy itt a már említett úgynevezett alaptörvény passzusára, hogy itt volt megszállás egyszer, egy német megszállás, aztán egy úgynevezett szovjet megszállás, és hát ha egyiknek van a tér egyik súlypontján emlékmű, akkor ez nagyon ideillik a másik szimmetrikus végébe egy ilyen. Hát ez egy elég, hogy is mondjam, voluntarista megközelítés, és erősen manipulált része annak az egész kormányzati emlékezett politikának, aminek hát van szerencsénk élni már 14 éve.
Na és akkor beszéljünk tényleg arról az eleven emlékműről, amit már többször szóba hozott. Én azt és hosszú évek óta figyelem, fényképezgetem, és az egy elképesztő dolog. Tehát egy annyira, szóval látszik, hogy a szobrászat is egy bonyolultabb dolog, nem attól lesz egy szobor jó, hogy feltétlenül sok követ, vagy sok pénzt, vagy sok bronzot, vagy mit tudom én mit tesznek bele, még attól feltétlenül maradandó sem lesz, hanem papírfecnékből, tárgydarabokból lehet építeni valamit, ami szerintem sokkal hatásosabb. Ami tényleg egy szívenütő dolog, kifejezetten egy szívenütő alkotás, de mi ez és hogy jött létre?
Nos, hát mint említettem a korábban, az eleven emlékmű néven tárgyasult objektum, ez március 23-án egy aktivista csoport által jött létre, neves esztéták és művészek is közreműködtek, de a lényeg az volt a civil polgári névtelen hozzájárulás. Tehát emlékező kavicsok a zsidó rituálé szerint a holtakra megemlékező kavicsok mellett személyes tárgyak, akár valódi tárgyak, akár annak a jelképszerű utánzata, tehát bőröndök, régi cipők, fényképek, stb. És rengeteg dokumentum. A dokumentum lehet egy családi fotó, valamilyen házassági oklevél, vagy bármi, ami annak védlevelek, amik akkoriban 44-ben életet mentettek, akinek volt egy olyan házassági anyakönyvi kivonata, legyen az valódi, vagy valahogy hozzájutott, ahol nem az izraelita vallás volt, mert ugye annak idején ez nyilvános és nyilvántatott adat volt, kinek milyen a felekezete. Szóval ezek a dokumentumok, hozzátéve még rengeteg olyan emlékdokumentum, ami az embermentőkről szólt, tehát a Wallenberg, Kárluc és a többi embermentőnek is a tevékenységét a dokumentumokkal ott prezentálta a publikum, tehát ez nem egy diktált, egy központú, hanem egy nagyon sok forrásból származó tárgy együttes.
De ez egy spontán kialakult dolog volt, vagy mondta, hogy ebben neves művészettörténészek és a művészek is részletek, tehát nem úgy történt, hogy valakinek eszévőt ott kiakasztott egyet, hanem valaki megtervezte, vagy megszervezte?
Hát ennek a története is a tiltakozás folyamán alakult ki, ugyanis említettem a január 2-a ilyen villámcsődület felesmobot, amikor hát ott részt vettek ellenzéki párt képviselő, és elmondták a tiltakozó véleményüket, és akkor megterveztünk egy nagyobb összejövetelt, elhangzott, hogy majd február 1-én lesz egy tömeggyűlés ebből az alkalomból, illetve ennek ebből a célból, és azon is részt vettem, és akkor én konkrétan megkértem a tiltakozó tömeget, ahol a hajdani tévészékház központi bejárat előtt volt maga a tüntetés meghirdetve, és akkor megkértem a pár száz embert, akik vagy ott ezer embert, hogy most akkor sétáljunk át a helyszínre, ahol ez majd állni fog, vagy tervezik felállítani, és akkor átsétáltunk, és ott megkértem a jelenlevőket, hogy hozzanak olyan tárgyakat, emlékeket, dokumentumokat, személyes dolgokat, akár korabeli újságcikket, bármit, ami a kívánt mondani valót felülírja, tehát bemutatjuk, hogy valójában itt mi történt, kik vitték el a szomszédokat, kik rendelték el a gettósítást, kik hajtották azt végre, és ennek viszont elég jó hatása volt, és menet közben akkor én egyéb elfogadtságom, hogy ebben nem mentem mélyebben bele, illetve elmentem a nyitott társadalom alapítványok, ismertem a vezetőjét, Rény István, vagy bocsánat.
Rév
István, persze. És mondta, hogy Gábor, nyugodjak meg, itt már valami készül, de annyira titkos, hogy még nekem sem mondja el. És akkor márciusban derült ki, hogy ez a úgynevezett készülődés, ez elérte a célját, és egy olyan helyi maradó emlékegyüttes jött létre az ő kezdeményezésükre, amire én nem is számítottam, hogy az másnap még ott lesz. Tehát
hát magyar... volt, hogy elvitték, igen, megrongálták,
voltak rongálások, de én az én naív, vagy óvatos elképzelésem az volt, és azért kerestem a nyitott társadalom alapítványt, a Szomszédos utcában van a központjuk, hogy a logisztikában adjanak segítséget, ezeket a tárgyakat kivisszük nappal, és este majd ott.
Ja, visszaviszik.
Hát ez szerencsére ennél toleránsabb lett a helyzet. A város végül is 10 éve már tűri, annak ellenére voltak rongálások. De
hát meg egy ilyen szélső buszítás folyamatosan, vagy nem tudjuk mindig, de évekig ment ellene. Hogy...
Igen, és egy speciális helyen van, ugyanis a hazatérés templomot tőlünk egy kőhajításra.
Ja, oldan egy horti szoborka.
Hát az köztudott a magyar szélső egyik kitüntetett hely. Igen, és hát
a református templom.
Igen,
hegedűs
igen, és hát annak a közönsége ugye kicsit más gondolkodású, mint a mi aktivistáink. Ebből voltak ki szóváltások, de komoly fizikai atrocitás nem.
Ez is valami. Ugye azért a viszonylag közelmúlt magyar történelmében a szobroknak is megvan a maga sorsa, nyilván a 45 utáni időszakban is rengeteg addig öröknek gondolt bronz szobor, vagy kőszobor, mindegy, elvesztette funkcióját, ledöntötték, elvitték, nem tudom, mit csináltak vele, és hát 90 után is volt egy ilyen vándorlás, akkor azért leginkább kifelé a szoborparkban. Szóval, hogyha tegyük fel, hogy egyszer lesz egy normális világ, akkor mit kell ön szerint csinálni ezzel a szoborral? Itt hagyni, szoborparkba vinni, átfaragni, feliratot tesz, mit?
Őszintén szóval ez, ahogy most van, és 10 éve ma tényleg idegenforgalmi látványosságként működik, de annyira városkép rongoló és tudatromboló, mert még mindig bennem a parkiban, most itt beszélgetünk, és holnap ünnepélyesen felavatják, mert ez a felavatás ugye a botrányok hatására elmaradt, sőt, deklarálta a kormány egy határozatban, hogy ezt nem is kívánja felavatni, illetve nem kívánja.
Ez még ott áll.
Ettől ez még ott áll, és bármikor gondolhatja, úgyhogy eljött az ideje, akkor azt most ünnepélyesen felavatsuk. Tehát az én szívem szerint annak a szobornak se urbanisztikai, se történelmi, se egyéb szempont miatt nincs ott a helye. Nem azt mondom, hogy semmisítsük meg, de vigyék el valóban egy erre specializált szoborparkba, hát mondjuk az Orbán rendszer szoborparkába majdan el lehetne vinni, de ha akar keveredni a Kádár rendszerével, akkor ott csinálnak neki helyet.
Ez egy kicsit ingoványosabb dolog, amit most fölvetek, hogy azok a szobrok például, amelyek a szoborparkban vannak, azoknak egy jó része azért, hát, ha el lehet válaszolni egy szobrot a tartalmától, de esztétikailag magas értéket képvisel. Tehát mondjuk Varga Imre, aki persze az Orbán rendszernek is csinált aztán szobrot, de mindegy, de hogy hát nagyon kvalitásos alkotó volt, vagy Páczai Pál szobrai, tehát hogy ott nagyon komoly szobrászoknak nagyon jó szobraik is vannak, kétségkívül vitatható tartalommal. Ez a szobor pedig, hát nyilván kinek mi tetszik, de hogy esztétikailag egy rémálom. Tehát, hogy ez egy
hát valahogy tükröző,
ez egy korszerűtlen.
Valahogy a tartalom, a mondani való kiütközik rajta, és az a tartalom az hamis. Tehát hamis, és manipulált, és fals.
Csak én azt akartam mondani, hogy esetleg manipulált, vagy fals tartalmat is lehet esztétikai szempontból jobban
hát megkombinálni. Ez sajnos nem az, illetve nem sajnos, ez
ez nem az. Kicsit más, de nem teljesen a párhuzam, nem tudom, ismeri-e, hogy a Feneketlen tónak a Villányi út felüli parkán van egy emlékmű, az pont az ellenállás, tehát a németekkel ellenállásban elesett diákoknak az emlékműve, Illés György szobrászművész alkotója, de ezt az a 80-as évek legelején állították föl. Ez két hatalmas sziklatömb, úgy nem is, tehát nincs alakja. Egy nagyon markáns alkotás, és erről beszélgettünk most egy szobrászművésszel, Erős Apolkával, aki azt mondta, hogy többek között szerinte azért is tud ez rendszerváltásokon keresztül dacolni az idővel, nem csak azért, mert szerintem is ez egy esztétikailag jól megkomponált, szép alkotás, de azért is, mert tulajdonképpen nem ilyen direkt a jelentése. Tehát a politika jön, megy, ezek a kősziklák pedig maradhatnak. Tehát azok az alkotások, amelyek nagyon direktek és politikai megrendelésre készültek, ország sokkal jobban ki vannak szolgáltatva a politikai változásoknak.
Az így van. Még annyit, hogy mit szeretnénk, vagy mi lenne a jövője. Hát ott van a civil emlékmű, amit mi úgy hívunk, hogy élő emlékhely. Tehát az emlékmű egy statikus fogalom, emlékhely, ahol a dolgok megtörténnek. Az emlékezés megtörténik, és a tárgyak cserélődnek. Ugye van, amit az időjárás elkoptat, valami eltűnik. De pótoljuk, tehát ott mindig jönnek újabb dokumentumok, újabb tárgyak, stb. Néha olyan értékeket raknak oda le a túlélők hozzátartozói, vagy leszármazott, amit féltünk ott hagyni, mert másnap már nem lesz, meg azt
megelázik.
Hát elrakjuk egy, mit tudom, egy családi ékszer például, ami értéke van. Azt mi megőrizzük, és majdan bízunk benne, ugyanis a zsidó múzeum igazgató Toronyi Zsuzsanna már többször meglátogatott bennünket, és azt mondta, ha ez egyszer az egész történet itt lezárul, és lesz egy normális országvezetés, és megszabadulunk ettől a szörnytől, akkor viszont ezt nem szabadnak kidobni, ami ott létrejött, annak ők teremtenek valami helyet, hogy utókor ezt is lássa, nem csak a történelmi emlékezetet, hanem a tiltakozás ezt a civil formáját is megörökíteni az utókornak.
És ez a civil tiltakozás, ez fontos, ugye itt nem csak ez az eleven emlékmű, és tudom, hogy itt szervezetileg mindenki más csinál, de most ezt a részét annyiban hagyjuk, hogy egy beszélgetés sorozat is volt erre szervezve. Igen, igen. Tehát itt még talán én is voltam magunknál, igen, beszélgetni, beszédek, beszélgetések, folyamatosan talán, amíg a Covid közben nem avatkozott, ha jól emlékszem. Tehát ugye ez egy sokkal bonyolultabb dolog volt, mint hogy egyszer, vagy kétszer, vagy ötször azt mondtuk, hogy nem.
Így van. Tehát az, ennek a mozgalomnak, ami eleven emlékmű néven szerveződött, a logója, vagy a jelképe két egymással szembe pozícionált szék volt, egy fekete apa fehér. És ott volt valóban két darab fehér szék a civil objektum közepén. És ez a két egymással szembefordult szék jelképezte a társadalom párbeszélt, annak a hiányát, illetve annak a szükségességét, és ebből a megközelítésben jöttek létre különböző beszélgetések, ahol részben a résztvevők mondták el családi felmenők történetét, illetve tanulságokat, illetve meghívott szakértőkkel, történészekkel, szociológusokkal, politológusokkal beszélgettünk erről a közelmúlt és a még közelebbi múltnak a történéseiről, és a levonható tanulságokról. Még ide idézném, a tegnapi eseményünk, ugye a 10 éves évforduló kapcsán volt, a hívó meghívóján egy olyan graffiti szerepelt, ami annak építkezés textíliára volt felfújva, és ez így szólt, hogy aki a múlt bűneit letagadja, az bármikor képes megismételni azokat. Tehát itt van egy hatalmas felelősség az utókornak, rajtunk, mondjuk első generációs túlélőkön, hogy itt ezt a tudást, ezt tovább kell vinnünk, mert ma már alig vannak azok, akik valóban saját személyükben túlélték a borzalmakat, a vészkorszakot, vagy ha akkor még talán nem teljesen érett fejjel, de ezeket az emlékeket nem lehet, nem szabad elfelejtenünk a jövő generáció szempontjából, és úgy gondoljuk, maga a szembenézés egy olyan hívószó, amit a magyar társadalomnak még fel kell dolgozni, és még annyit, hogy született erre a 10. évforduló egyik kedves akciótársunk, Csordás Gábornak egy olyan remek alkotása, ami azt hiszem egy méltó holokauszt emlékmű lehetne, ha nem is itt, de valami megfelelő helyen, egy hatalmas deszkapalánkból összeállított egy hatágú csillagot formáz a felület, és ez a deszkapalánk, ami annak idén az eldeszkázott gettót szimbolizálja, tehát ugye az utcákat ide elzárták a többségi társadalomtól, és ez hamuval és korommal van festve, és 3652 olyan mécses szétlapítva adja ki a mintát, amely ezt a 3652 napot, ami elmúlt 10 évet jelenti, és ezek a szétlapított mécsesek érdekes módon emberi szemet formáznak. Tehát ha az ember közelről megnézi, ezek emberi szemek, és hát az is a neve ennek az alkotásnak, hogy a szembenézés 3652 napja. Úgyhogy ezt ajánlom figyelmükbe mindenkinek. Hát most fotókon lehet látni, meddig két alkalommal vittük, nem hagyjuk ott, mert akkor...
Ja, ez egy mozgatható.
Ez egy mobil szobor, ugye, de ennek egy stabil változatát el tudom képzelni egy méltó holokauszt emléknek valahol, valamilyen formában, valakkor. Reméljük minél előbb egy normális körülmények közt ez megvalósítható.
Semmű Gábor. A vendégünk egyébként az, hogy egy vitatott emlékműre egy másikat építünk. Hát van erre példa, hogy ott volt ez a Turul, ez a nagyon botrányos 12. kerületi Turul.
Az van.
A, Igen. Van, de a funkciója ugye egyrészt megváltozott, ha változhat egy ilyen funkció meg a felirata, plusz készült egy méltó emlékmű ugye a város majorban az áldozatoknak. Tehát nem azt mondták, hogy itt van egy ilyen jelképében mondani valójában botrányos alkotás, ráadásul még a polgármester, aki felavatta, annak a nagyapjának a neve is rajta volt a körül, hogy azért kiderült, hogy egy ronda náci volt, vagy nyilas volt, tehát hogy az elég csúnya botrányokba futott az veled, nem az volt, hogy akkor ezt arrébb tesszük, levesszük, nem tudom, milyen, hát jó, akkor ez marad, mert a mi törzsközönségünknek ez jó, csináltattunk, hogy megrendelünk egy másikat, ami egyébként meg egy tök becsületes, normális
alkotás. Az remek mű, Mohácsi András műve, aki a mi mozgalmunkba is többször bekapcsolódott, felszólalt, jó barátunk. Én amúgy közelről is van 12. kerületet, de botránynak tartom, hogy az ott felépülhetett. Botrány az, hogy mai napig áll, ugyanis ahogy készült az Ács Dánielnek ezt a feldolgozó dokumentumfilmben, ez a gyilkosok emlékműve. Tehát ez a 12. kerülethez megtartja akármilyen vezetéssel, politikai jogból, számításból, akkor az egész 12 Buda 12. kerületét, ugye egy elitnek számít a városon belül, hát nyilas barátnak festi át. És ezt kikérjük magunknak, mint azok, akik nem vagyunk nyilas barátok.
Hát gondolom a többség nem nyilas barát, csak lehet, hogy a nyilas barátoknak nagyobb a hangja bizonyos pillanatokban.
És ez, hogy átfesti, vagy átértékeli a másik szobor, ez én ezt máshogy látom, ez egy kibúvó. Tehát ő kapott a pokorni ettől a megoldástól egy olyan laufot a politikai pályáján, hogy megbocsátjuk neki a családi dolgait, megbocsátjuk neki, hogy ragaszkodott hozzá a turulhoz, és nem engedte elbontatni, pedig fővárosi határozat kimondta, hogy ezt el kell onnan bontani, még a Demszki korszakban természetesen. És nem tűnik igaznak az a szánakozás, amikor a nyilas korszak rémtetteiről a Maros utcait, vérengzés, stb. Kapcsán ott évfordulókon megszólal, mindaddig, amíg ezt a túlú dolgot.
Hát ezt nem tudom, hogy őszinte, hogy nem, hogy a Rab László kollégám kitűnő cikkéből, ami a Mozgóban jelent meg, tudjuk, hogy a nagyapja aktív részesei volt, ez a Kumpáter körüli, amiről az Zoltán Gábornak az Orgia című könyve is szól, az, hogy az ő megrendülése őszinte vagy sem, ezt nem tudom. Hát kétségkívül, hogy a nagyapja ugye jó tizenvalányivel meghalt pont itt a harcok következtében az ő születése előtt, tehát még az is lehet, hogy tényleg a családi legendáriumok, most ezt szokás mondani, nem tartották meg, hogy a nagypapa.
Igen, van egy magánember, és van egy politikus. Igen. Én most a politikus oldaláról beszéltem, hogy hát ő, neki ez fontos, ez a politikai. Bár most ugye
nem indul
újra.
Igen. Hogy miért nem lehet legyinteni, bár mondta, idézte azt a szöveget, hogy aki a múltat letagadja, vagy az hajlamos, elköveteti újra ugyanazokat, és szerintem sajnos még akkor is, hogyha nem tagadja le, akkor is előfordulhat az ilyesmi. De hát tulajdonképpen el lehet mondani, aki utána akar nézni, tudhatja, hogy mi történt, hát tettetek oda egy szóval érdemes-e 10 éven keresztül egy ekkora energiát fektetni ebbe az ellenállásba, amikor még annyi mindennek lehetne itt ellenállni, vagy kell is ellenállni.
Hát ez tény, hogy a mai világban rendkívül tele van kihívásokkal, és abszurd, és mondhatnám ország és jövő ellenes cselekedetekkel. Ez nekünk, akik ott vagyunk, és 10 éve karban tartjuk ezt az élő emlékhelyet, hát egy önként vállalásunk, mert úgy gondoljuk ennek az élő emlékhelynek, amiről beszélünk, tehát a tárgyegyűjtés, ami bemutatja a magyar valóságot, a 44-es és azt megelőző valóságot, ennek mindaddig ott kell maradnia, amíg az a másik ott vele szemben az angyallal és a sassal ott van. Hogyha már egyszer nem lesz ott, akkor nyilván talán maguknak más elfogadtságot, de ha természetesen örülnék annak, ha újabbak, fiatalabbak csatlakoznának ehhez a önkéntes vállaláshoz, meg időnként be is tudunk vonni újabb embereket, fiatalokat, középkorúakat. Hát a törzs maga az már velem korúak, tehát már aktív élet korukon túl nyugdíjasként tevékenykedünk, hát ez részben ráér több a szabadidőnk, de másrésztből meg hát a korral járó kapacitás korlátok is jelentkeznek. De egyelőre tartjuk, és hát nem tudjuk, hogy van-e bennünk, már személyekben a mai tizennéhány emberben újabb 10 év, meglátjuk, de örülnénk, ha előbb okafogyottá válna ez a történet.
Sevő Gábor továbbra is a vendégünk. Az érdekes egyébként, hogy mi lesz olyan emlékmű, ami nagyon megfogja az embereket. Ugye, mert szóval hozta egyszer a Dunaparti cipőket, igen, ami egy nagyon hatásos emlékmű.
Az remek mű, igen.
Pici hibája, hogy maga ez a történet valószínűleg nem teljesen igaz, hogy ez egy fikció, azt hiszem a Budapesti Tavasz című könyvből, illetve a filmből,
hát
filmből van.
Onnan van át.
Igen, tehát,
hogy oda embereket lőttek,
de azt
tudjuk.
Az természetesen, csak hogy az a vizuális megvalósítás az nagyon, nagyon hatásos, nagyon, nagyon erős, maga az, hogy így történt volna, az azért finoman szólva is kétséges a történet, de ez nem számít, hanem tényleg egy fontos emlékhelyet, még akkor is, ha mondjuk nehezen megközelíthető, tehát nem egy olyan nagyon frekventált
helyen van. Van egy komoly hiányosság annak, viszont a felirat.
Nem tudom, mi a felirat.
A felirat az áldozatokról szól, tehát az, hogy zsidó, az speciál,
nincs benne. Szerintem, aki azt elolvas, hogy áldozat, az közben zsidóra gondol. Egyébként lehettek nem zsidó áldozatok is, hiszen tudunk olyan apácát is mondjuk, igen, akit agyon lőttek sarkaházi sárát,
aki a zsidót mentette. Tehát az ügy az ugyanaz az indok. Nyilván.
Igen.
Tehát de hát ez, én azt hiányolom onnan, de amúgy tényleg remek.
Igen, szóval, hogy miközben nem egy monumentális alkotás, nem egy, tehát hogy már méretébe tekintve, és egy nagyon ütős, hát látom, hogy rendszeresen külföldiek, igen, csoportjai jönnek, vagy mennek oda az emberek, tehát hogy lehet, hogy egy állami erővel nem lehet eldönteni, vagy elrendelni csak, hogy mi a fontos emlékmű, és mi nem, hanem van ennek egy ilyen spontánabb, természetesen
alakulása. Igen, de van itt, ha a történelmet tényszerűen nézzük, mondhatni elfogulatlanul, akkor van egy ilyen diszproporcionalitás abban, hogy a legtöbb holokauszt megemlékezés oda koncentrál, ami egy remek mű, az a Dunaparti cipők.
Ugye ez Pauler Gyurának, jól emlékszem, az alkotása.
Igen, Pauler Gyurán.
És de még valaki van benne, de most az hirtelen...
Togály.
Ja, Zsán Togály, igen.
Az ő ötlete, igen, volt. De ez a nyilas korszakot tükrözi, annak a borzalmait, ami a 44 októberi puccs után.
Október 15, igen.
Október 15 után történt, és hát zajlott egészen a felszabadulásig, az a gyakorlatilag egy illegitim kormányzás alatt, tehát Szálasi Végazon mesterkevé próbálta a mozgatható diplomatákat erős, hogy valaki már ismeri előtt, mint egy államvezető, hát ez nem sikerült. De az, hogy azt megelőzően egy Horthy korszak, amely ugye nem 44-ben indult, hanem 19 után, tehát a tanácsköztársaság után a fehér terror indult, tehát maga Horthy kormányzósága átível ezt a szakaszt, Horthy korszakról beszélünk, hogy ebben mennyi törvénytelenség és faji megkülönböztetés és mindenféle zsidőzés történt, erről a magyar társadalom mai napig nem igazán szeret beszélni. És az, hogy itt gondtanul, vagy hát olajozottan az állami gépezet több százezer MÁV tisztviselőt, a teljes csendőrséget, rendőrséget bevonva a helyi közigazgatás minden mozgatható emberét ebbe a úgynevezett zsidótlanításba tudta a háború utolsó évben már a elvesztett Donkanyeri ütközet után kanalizálni, azért ez egy példátlan történelmi bűn. Úgy gondolom, itt egy olyan népírtásba torkolott ez a Horthy korszak, amivel a mai napig a társadalom nehezen néz szemben. Most az az emlékmű, ami a Szabadságtéren van, a miénk, tehát az élő emlékhely, hát ennek a sok-sok százer, közel félmillió deportáltnak állít emléket. Tehát a számosság, ugye ez nagyságrenden nagyobb, mint a Dunába gyilkolt szerencsétleneké, és nemrég utalhatok itt egy történelmi munkára, nemrég jelent meg Stark Tamás történész munkája, aki korábban elég mélyen beleásta magát a 41-es 1941-es Kolomanyi-Szkodolszki történetben, hogy közel 20 ezer embert gyilkoltak ott halomra, de ezt a magyar állam úgynevezett idegen rendészeti eljárás, ugye szakánynak a...
Hát egy az történész volt, aki ezt a szerencsétlen mondatot
mondta. Igen, de hát azért van egy ilyen fajta megközelítés, hogy itt csak a idegenektől szabaduljunk meg. Na, ennek a történetébe beleásva elkezdte ennek az előzményét kutatni, igen, és megjelente az a tanulmánykötet, amely az a cím.
Most volt, nem olyan nagyon rég a bemutatója.
Igen, ott voltam, és ez hosszú út az első magyarországi deportáláshoz. Az első magyarországi deportálás, ez a Kamenyesz-Podolszk 41. Itt is hangsúlyozni kell, a szuverén magyar állam, mondhatja. Király nélküli szuverén magyar királyság hajtotta végre, és ez a szó, hogy szuverenitás a mai nap is egy divatos hívószó a mai politikai életben, bizonyos körökben, és láttuk, ez a szuverén magyar állam, hát mire volt jó ez a szuverenitása.
Igen, Stark Tamás egyébként, aki többször volt, és remélem még lesz is a vendégünk itt a Klubrádióban, a legkitűnőbb ismerője ennek a korszaknak, és hogyha a történelem tudományra lehet ilyet mondani, hogy az mérsékelt tudomány, de hát a egyik legbecsületesebb képviselője, ez egészen biztos, hogy nagy tisztelője vagyok az ő alkotásainak. Most az jutott eszembe, hogy itt van a legújabb köztársasági, vagy a heti köztársasági elnöknek a története, az, hogy az édesapja mit, vagy az édesapja mit tett, és hogyan tett, ezért ő valóban nem felelős. Tulajdonképpen még abban is korlátozott felelősséget látom, hogyha nem tudta, hogy mit tett az apja, mert a családi történetek ilyenek, hogy az érintettség okán is, meg szóval, hogy nem feltétlenül kutatjuk ezeket. Értem, hogyha valaki már alkotmánybírósági elnök, pláne köztársasági elnök, akkor azért ebbe más a felelőssége. Engem, ami igazán megrémít benne, vagy ez az a nyeglesség, amivel válaszol, mikor kiderülnek azok a dolgok, amelyek kiderülnek, akkor azt mondja, hogy hát az én édesapám filoszemita volt, mert még azt se várom el, még egy köztársaság elnöktől, hogy rosszat mondjon feltétlenül az édesapjáról, de azért valami kis távolságtartást mégiscsak illendő lenne.
Nem lehetünk rá büszkék, mint államfő.
Hát de hát nem véletlen került, nem tudjuk, hogy büszkék lehetünk.
De hát nem véletlen került ő ebbe a pozícióba, nyilván ez nem volt titok a kiválasztók előtt arra a célra, hogy aláírja azt a törvényt, amit eléraknak, arra jó.
Persze, csak ezt az egész, hogy a múlthoz való viszonyra hozom föl.
Én annyit tudok, hogy ugye mostanában lesz a magyarországi holokauszt emléknap, ami hivatalosan április 16-a, jó, ott készül beszédet mondani, és hát többen...
Erős beszéddel kell készülni.
Erős beszéd lesz, vagy nem lesz, de azok a képviselők, akik ezt az egész kinevezési választást és a szemét így nem fogadják el, ebben a környezetben, pláne ebben az összefüggésben, azok nem lesznek jelen. Ennyit tudnak tenni.
Hát én azért adnék neki egy esélyt, hogy hát olyat mond, amivel azt mondjuk, hogy amit az édesapja tett, azt nem is tudja, meg nem is kell neki jóvá tennie, de ezt a verbális, nem is tudom, sértést, amit tett, meg ezt a felelősség áthárításos technológiától elhatárolódik. Lehet, hogy ilyet fog mondani. Miért ne?
Hát, bízunk benne, én nem számítok rá mindest, meg lennék ebben.
Én adok neki egy esélyt. Hát, ha aztán tévedtem, akkor nem ez lesz az első.
Szóval a magyar társadalom az a szomorú abban, hogy ez a szobor, ugye tudjuk, politikai, tehát a Párkányra fél.
Ja.
Ez egy politikai akció volt, valójában nem a történelmről szól, meg az emlékezésről, hanem a közelgő választásokról. Akkor egy politikai kampány volt a 14 már áprilisi választásra készülve, nem véletlen ez a tervezett márciusi átadás, és ez egy politikai üzenet a kormányzó párt részéről, hogy kedves állampolgárok, kedves szavazók, én vagyok olyan szélsőséges, mint akármelyik szélsőséges párt, mert vagyok. Ez egy üzenet. Tehát az, hogy Magyarország ártatlan volt, tudjuk, hogy szemben egy a politika elit, meg a parlament nem volt ártatlan, de rengeteg antiszemita törvényt lehetne is sorolni 1920-tól kezdve, de ez az üzenet azt mondja, hogy a szélső jobbtól jöjjenek nyugodtan a kormányzó párthoz, mert ott megkapják a számításaikat. Ez egy ilyen emlékezett politikai és inkább szavazatmaximáló döntésnek látom én, ez egy szubjektív vélemény.
Hát biztos, hogy ez is benne volt, és lehet, hogy a szobrot nem avatták fel, de azt néztem, hogy az alkotója, Párkányira Péter mindesetre kapott egy Kossuth díjat 2021-ben talán.
Hát hogyne, hát a
rendszer. Azóta több
kedvenc,
több, hát,
kedvenc kiszolgálja.
Igen, igen. Ez a, melyik rendszernek milyen az ízlése? És akkor én ezt a múltkor a filmekre néztem meg, hogy nyilván a Kádár rendszerrel kapcsolatban sok és jogos kritikát fogalmazhatunk meg, de Jancó, Szabó István, Sándor, Párgárd, Péter, Gotár, ilyeneket mondhatunk, most pedig ki is. Köszönöm szépen Sevő Gábornak, az Eleven emlékmű képviselőjének, hogy eljött és beszélgetett velünk, és én még hagyd mondjam el, hogy tart a Klubrádió gyűjtési hete vagy hetei, ugyanis ahhoz, hogy a Klubrádió tovább szólhasson, és szabadon beszélgethessünk legalább itt, ahhoz az önök támogatása továbbra is nélkülözhetetlen. Köszönjük azt, ha jól emlékszem, 127 vagy 129 millió forintot, amelyet ma reggelig már összeadtak. Nekünk még egy ilyen 40-50 szükségeltetne. Ehhez információt egyrészt a klubradio.hu internetes oldalon találnak, tehát ott minden információ megtalálható ahhoz, hogy hogyan lehet minket segíteni. Másrészt mindjárt mondok két telefonszámot, amelyen egyrészt kérhetnek csekket, másrészt továbbra is információkat arról, hogy miként lehet utalni számlaszámot és ilyeneket. Balogh Kármen várja önöket ezeknél a készülékeknél. Szóval ez a telefonszám 061-240-79-53 és 061-240-69-53. Tehát továbbra is várjuk az önök támogatását, és köszönjük mindazoknak a segítségét, akik már eddig is, idén is, és a korábbi években is esetleg hozzájárultak a Klubrádió működéséhez. Én pedig, amit még köszönök, az a mai figyelmük. Reggel Hattor Herskovics Eszterrel vezettük itt ezt a műsort. Eszter volt egyébként a szerkesztője ennek a műsornak, amely elkészítésében közreműködött Král Kevin, Studer Dániel és Balogh Kármen. Dési Jánost hallották. A viszont hallásra!